Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, és a mai alkalommal folytatnánk a megkezdett sorozatunkat a utolsó időkkel kapcsolatban, és lassan be fogjuk fejezni. Mai alkalommal a Jelenések könyvének 13. részéből szeretnék néhány igeverset felolvasni. Jelenések könyve 13. rész első versétől így hangzik Isten igéje. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 10 szarva és 7 feje volt, és a szarvain 10 korona, és fejein a káromlásnak neve. A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lába, mint a medvéjé, és szája, mint az oroszlán, és a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Fejei közül az egyik szinte halálos sebet kapott, de a halálos seb meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat, és imádta a sárkányt, hogy átadta a hatalmát a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondva, ki hasonló a fenevadhoz, ki tudna vele harcra kelni. És aratott neki nagyokat mondó és káromlásokat szóló száj, és aratott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapig. Megnyitotta azért a száját az Isten elleni káromlásra, hogy káromolja a nevét és a sátrát és azokat, akik a mennyben laknak. Az is megaratott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék és legyőzze őket, és hatalom aratott neki minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett. És imádta őt a föld minden lakosa, akiknek neve nincs beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett bárányé. Ha valakinek van füle, hallja meg. Ha valaki mást fogságba vet, az fogságba viszik. Ha valaki fegyverrel öl, fegyver által kell meghalnia. Itt van helye a szentek hosszú tűrésének és hitének. Van egy kis technikai probléma, a prezenter eltűnt, így majd testvérőt megkérem, hogy ha majd bólogatok, akkor majd fog vele lépegetni. A mai alkalommal, ahogy mondtam, a 10. résszel folytatjuk a sorozatot, és az első részben egy gyors talpaló tanfolyam lesz a Jelenések könyvének első 12 fejezetéről, egy kis OK és bevezetés lesz a megértéshez, és az előző 9 alkalom tulajdonképpen ennek a mai és a következő alkalomnak a bevezetése volt, hogy meg is értsük, hogy mik történnek itt a végidőkben. A Jelenések könyvének a kulcsige vers az első rész 19. versében van, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után történnek. Köszönöm szépen. Itt János apostolnak az Úr kijelenti, hogy a Jelenések könyvének a felépítése 3 részre oszlik. Először van az első fejezet, amiket látott, amik vannak, ez a második és a harmadik fejezet, és amik ezek után lesznek, így kezdődik a negyedik fejezet is. És a negyedik fejezettől kezdődnek el tulajdonképpen az utolsó időknek az eseményei. Ahogy korábban beszéltem már róla, az utolsó időkkel kapcsolatban egy utolsó 7 éves időszakot fogunk majd várni, és a negyedik résztől lépünk tulajdonképpen majd bele ebbe a 7 éves időszakba. Bár bibliakutatók és bibliatanulmányozók körében van egy kis bizonytalanság, hogy az első 4 pecsétnek a feltörését esetleg még a 7 éves időszak elé helyezzük, ebbe konszenzus nincsen. Vannak pró és kontraérvek mindkettő mellett, de nagy valószínűséggel, ha ezt a felosztást nézzük, amit János kapott, akkor a negyedik résztől a 19. részig terjedő szakasz fogja majd azt a 7 évet lefedni, ami Dániel proféciáinak az utolsó évhete lesz, és amiről már korábban beszéltem. Ahogy mondtam, a 7 éves időszakot, ha emlékeztek rá, mi fogja bevezetni? Hogy az Antikrisztus meg fogja kötni a halál szövetségét Izrael államával, Izraelnek a létjogosultságát meg fogja erősíteni a közel-keleten, Izraelnek engedélyt fognak adni a templomnak a felépítésére, az ószövetségi típusú áldozatok bemutatása elkezd folytatódni, és tulajdonképpen Izrael egy ilyen félig meddig kényszer szövetségbe fog majd belelépni, és ez onnan is lehet tudni, hogy nem azt mondja a Dániel proféciája, hogy utaltam is rá, hogy mindenkivel, hanem sokakkal fog szövetséget kötni, sőt ott még pontosabban azt szerepel, hogy megerősíti a szövetséget sokakkal, tehát valószínűleg már egy meglévő szövetséget fog majd az Antikrisztus megerősíteni Izrael számára, ami biztosítani fogja majd a védelmet a körülötte lévő ellenséges országokkal szemben. És a napjainkban is azért elég felkapott hír, és nagyon sokan foglalkoznak most az ábrahámi szövetséggel, ami ott a közel-keleten létrejött az arab államok és Izrael között. Jelenleg 7 ország tartozik hozzá, több ország is bejelentette, hogy szeretne csatlakozni, és igazából az az érdekessége ennek, hogyha térképet most nem hoztam, csak egy kis gyors kitekintés, ha a területi elhelyezkedésüket megnézzük, ez az az ókori Seba és Dédának a területe, és ezek azok az országok, amelyek majd az észak felől jövő Gog és Magog támadásával szemben tiltakozni fognak Izrael megtámadása és megszállása ellen. Ha esetleg lesz fejleménye a következő hónapban ezzel kapcsolatban, a végidőknél mindenképpen szeretnék majd erről beszélni a második felében az évhéttel kapcsolatban. Nézzük meg akkor, hogy a utolsó évhét kapcsán, miután megtörténik ez a szövetség kötés, reménységünk szerint mi már ezt nem érjük meg, a gyülekezet elragadtatása megtörténik már erre az időszakra, hiszen János is úgy ragadtatik el szellemben, hogy háta mögött hall egy trombita szót, felemelkedik a mennyekbe, és innentől kezdve a jelenések 4. és 19. része között nem olvasunk az egyházról, nem olvasunk új szövetségi megváltott emberekről semmilyen formában, és csak egy gyors kitekintés, ha a felolvasott igét megfigyeltétek, akkor láthattátok azt, hogy volt egy fontos igevers a szakasz végén, hogy akinek van füle hallásra, hallja, és mi hiányzik innen? Ami a hét gyülekezetnek, hogy mit mond a szellem az eklézsiának. Tehát sem szellem, sem eklézsia nem szerepel ebben a szövegösszefüggésben, és ez miért lényeges? Mert ahhoz, hogy az Antikrisztus a hatalmát ki tudja a Földön terjeszteni, félre kell az Úrból tolatnia valakinek és valaminek, vagyis az egyháznak és a Szent Szellemnek már nem szabad itt lennie, akkor, mikor az Antikrisztus teljhatalomra jut. Erről a 2. Tesszalonika 2 alapján már beszéltem. Istennek az első válasz ebben az időszakban a jelenések könyv alapján az lesz erre a 7 éves szövetség kötésre, amit Izrael megköt az Antikrisztus, aki még ekkor nem a 13. részben szereplő nagy hatalommal bíró személy, hanem nagyon tekintélyes vezető politikus a Földön. Itt a 13. részben majd látni fogjuk, a démonizálódása történik meg, amikor a teljhatalmat fogja átvenni az egész világ fölött. Most még ebben az időszakban egy regionális vezető, de olyan típusú vezető, amely képes egy ilyen kontinensek közötti békeszerződést is tető alá hozni. És korábban mondtam már a tulajdonságai kapcsán, hogy a rámenősége, a beszédkészsége, a különleges képességei, intelligenciája fogja majd lehetővé tenni, hogy el fogják majd neki hinni ezt a dolgot. És Istennek a válasza az lesz erre a szövetségre, hogy elküldi az egekből a két tanút, akik 1260 napig fognak prófétálni, ezt olvashatjuk a 11. fejezetben, és majd a fenevadnak az első dolga az lesz, hogy eltünteti őket az útból, és utána térünk majd rá a 13. résznek az eseményeire. Ezután következik majd a hét pecsétnek a feltörése, miután a mennyben János bemutatja, hogy mi is történik. Erre most nincs idő, hogy kitekintsük, de a jelenések könyvében lévő mennyei események tükörképei annak az eseménynek, amik a Földön zajlottak a korábbi jeruzsálemi szentélyben Krisztus után 70 előtt, amíg le nem rombolták. Erről majd esetleg egy bibliaiskola keretében majd részletesebben ki lehet térni. Most erre sajnos nincsen lehetőségünk. És a hét pecsétről csak annyit, hogy ezt egy picit mindjárt részletezni fogjuk, mert ezek a legfontosabbak az első időszakban. Utána következik majd a hét trombitának az ítélete, majd a két tanúnak a halála és a feltámadása. Majd a 12. fejezetben olvashatjuk, hogy az asszony elmenekül a pusztába, itt a sárkány elkezdi üldözni majd a utódait, ezek lesznek majd a zsidók, a sátán levettetik a földre, és ekkor fogja majd a hatalmát adni az Antikrisztusnak, amiről itt a 13. fejezetben olvashattunk. A lényeges különbség itt, amit fontos megjegyezni, hogy az első 12 fejezet zárja le az első 3,5 évet, és a második 3,5 éves időszakról pedig majd a következő alkalommal fogok beszélni, amikor Jézus vissza fog majd térni, és a megelőző csapásokkal, a hét kehely ítéletével fel fogja számolni ezt az antikrisztusi birodalmat, és majd a mai napon egy kicsikét lesz egy bevezetése még majd ennek, amennyire az időnk engedni fogja. Ahogy mondtam, a hét pecséttel kapcsolatban fontos látni azt, hogy ha megnézzetek a Máté 24-et, a Márk 13-at, Lukács evangéliumire vonatkozó részeit, Jézusnak az úgynevezett apokaliptikus beszédét, amit a halála előtt, illetve a feltámadás előtt elmondott, akkor nagyfokú hasonlóságot láthatunk. Az első a fehér lovas, amelyik megérkezik a hét pecsétnek a feltörésekor. Nagyon sok vita és veszekedés ment ezzel kapcsolatban, hogy Jézusról van szó, vagy nem Jézusról van szó, az Antikrisztus, vagy nem az Antikrisztus. Én legalább 5 nyomós érvet tudok azzal kapcsolatban, hogy itt az Antikrisztusról van szó. Az egyik az, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban az íjat nem használja a Biblia, csak a kardot használja. A másik, hogy itt a korona helyén a görögben a Stefanos kifejezés szerepel, ami koszorút jelent, Jézussal kapcsolatban viszont a diadémot, a koronát használja. Itt a lovasnak egy koszorúja van, Jézus viszont sok koronával jelenik meg. Itt a lovasnak egy angyal parancsol, Jézusnak nem parancsolnak az angyalok. És végül pedig ennek a lovasnak nincsen neve, míg a Jézus Krisztusnak ő a hű és az igaz tanú, és egy titkos neve van, amivel a végig, az utolsó szakaszban majd vissza fog térni. Illetve azt is lehet látni, hogy ez egy erőtlen fegyverrel rendelkezik, mert nyíl van, de nincsen nyílvessző. Tehát ezt még evangélizásra sem lehet jól használni, mert gyakorlatilag egy erőtlen evangélizálást szimbolizál ez a dolog. Tehát majdnem biztosak lehetünk abban, jelenleg ismeretem és látásom szerint, hogy itt az Antikrisztusról van szó, aki, ahogy mondtam, fellép, megköti ezt a szövetséget, kijön győzve, hogy győzön, hogy az egész világot befolyás alá vigye, és a 13. részben, ahogy láttuk, ez részszint egy 42 hónapig tartó, a második 3,5 éves időszakra tartó dologban sikerül. A második a vörös lovas, itt a globális háborúk fognak majd megjelenni, a fekete lovas a globális hiányt fogja, ezért lesz már az antikrisztusi birodalom a kezdeti időszakban egy szocialista, kommunista rendszer, ahol meg lesz szabva minden egyes élelmiszernek az árfolyama, majd láthatjuk a mártírok lelkeit az oltárnál. Sokan mondják, hogy itt a keresztényekről van szó, de abból lehet tudni, hogy itt csak mártírokról van szó, tehát nem természetes halálon meghalt hívők nincsenek közte, és ugyanakkor ezek a mártírok azt mondják, hogy Uram, mikor állsz értünk bosszút, és újszövetségi hívők imádkoznak így? Soha. Jézus is megbocsátásért könyörgött, István is megbocsátásért könyörgött, amikor kövezték. Itt biztos, hogy nem újszövetségi hívőkről és szentekről van szó, majd pedig megjelenik a földrengések, a jelek és az égbolton. És ha megnézzük a Máté 24-ben például, amit Jézus beszél, akkor szinte sorrendben látjuk azt, hogy sok hamis próféta fog támadni, hamis Krisztusok lesznek, hitete is fog jönni mindenfele, ez teljesen megegyezik a fehér lovassal, hallotok majd háborúkról, háborúk híreiről, ez lefelé a második lovasnak az eseményeit, hallotok majd éhínségekről, majd jönnek a járványok és a dökhalálok, az ötödik üldözni fogják majd az akkor élő hívőket, ezeket halálra fogják majd adni, és természet fölötti földrengések lesznek mindenütt. Tehát Jézusnak a utolsó időkről szóló tanítása és a jelenések könyvének a 6. részében leírt pecséteknek az ítélete teljesen összhangban van egymással, teljesen átfedik egymást. És nem véletlenül mondja Jézus, hogy a sok nyomorúságnak ez a kezdete, mert ez lesz a bevezetés, mert innentől kezdve már csak rosszabb dolgok jönnek, különösen a 7 trombitának az ítélete, mert itt még csak ilyen egynegyed rész érintő dolgok vannak, bár ez is borzalmas, ha belegondoltok, hogy hamarosan 8 milliárd ember lesz, és ennek az egynegyede elpusztul a különböző háborúkban, már mindjárt 2 milliárd emberrel kevesebb van, és ezt a 6 milliárd embert még harmadolja majd a trombitáknak az ítélete, tehát nagyon-nagyon nagy mértékű pusztulásról lesz szó. Nem véletlenül, hogy a sok holtes miatt járványok és különböző pestisek, dökhalálok fognak majd a földön lenni. Tehát semmiképpen nem egy olyan időszak lesz, amikor az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, amit korábban megígért nekik az Antikrisztus majd ezekkel a nagy globális egységekkel. Jó, tehát nagyon röviden ennek az első szakasznak ez a lényege. És így érünk el a 13. részhez, amikor a 12. fejezetben azt olvashatjuk, hogy a mennyben a szellemvilág második égboltján a sátánnak, ahol a tartózkodási helye van, Mihály arkangyal és az angyalai között egy konfliktus tör ki, és a sátánt levetik a földre, és innentől kezdve kiszorul abból a területből, aminek eddig korlátlan uralkodója volt, és tudott a földön felülről irányítani. Innentől kezdve megérkezik a földre, odáll a tenger fölvenyére, és keres, hogy kinek adja át a hatalmát. És akkor megjelenik egy személy, az akkori uralkodó, aki azt mondja, hogy én elfogadom tőled a hatalmat. Ez lesz már az Antikrisztus, aki teljesen démonizálódni fog majd ebben az időszakban. És azt is látni kell, hogy ha emlékeztek Jézusnak a megkísértésére, mi volt az egyik megkísértési kulcsa, hogyha leborulsz, akkor neked adom a világ összes országát. És Krisztus visszautasítja, pontosan azért, mert ő tudta, hogy neki van egy királysága. Tudta azt, hogy övé lesz a föld királysága. Tudta azt, hogy minden név fölött ő fog uralkodni. Messiási proféciák szóltak róla, nem is egy, de ő nem akart az atya akarata nélkül, és a megváltás nélkül belemenni ebbe a királyságba. Viszont jön az Antikrisztus, aki azt mondja, hogy nekem ez a hatalom kell. Elfogadja a sátánnak az imádatát, a hódolatát, leborul előtte, és magáévá teszi az összes olyan dolgot, amit a sátán birtokol. Tehát ezzel lesz majd összefüggés, hogy a halálos seb hogyan és milyen módon fog majd meggyógyulni. És a másik fontos dolog, amit látni kell, hogy Jézus Krisztus, aki törvény alatt született, törvény alatt való volt, neki a megváltás műve, azon túl, hogy a kereszthalált halt értünk, az egyik ilyen fontos dolog volt a messiási címnek a hitelesítésében, hogy a törvény betöltése kapcsán tudta elhozni a megváltást, hogy meghaljon a törvény alatt lévőkért, és az egyik ilyen törvény a mózesi könyvekben, ami a hadviselésnek a törvénye, ezt is be kellett Jézusnak tölteni, és a hadviselés törvénye úgy szólt a mózesi törvényben, hogyha megtámadnak egy várost az izraeliták a hadsereg parancsnokkal, akkor azt a várost, amit megostromolnak, békességgel kell megkínálni, ha valaki kijön a városból, az megmenekül, aki viszont bennmarad és lejár a idő, akkor az fogságra fog menni, elpusztul, minden problémája lesz. Na, ugyanezt történik itt is, hogy Jézusnak az első időszakban, amikor eljött, elhozta a megváltást és a földet, a föld nevű bolygót megkínálta békességgel. Mi is a békéltetés szolgálatában vagyunk benne, Krisztusért kérünk, hogy mindenki, aki még nem az Úré, béküljön meg az Istennel, ma még tart a kegyelmi idő, ma még lehet Krisztushoz jönni. Ma még ilyen békekövetek vagyunk, ma még hirdetjük Krisztus békességének, evangéliumának, a készségének a sarujával a dolgokat, de eljön majd az a pont, eljön az az idő, amikor az a ostromgyűrű bezárul, és Krisztus azt mondja, hogy innentől kezdve vége, lezárul a kegyelmi korszak, elviszi az egyházat, és utána valóban az ostrom következik, és erről szól tulajdonképpen a Jelenések könyve, és a sátánnak az a legfontosabb célja és a házi feladata, hogy minél több ember tartson bent a városban, ezen a föld nevű bolygón, hogy nehogy az emberek kimenjenek Jézus Krisztushoz, nehogy Jézus Krisztussal találkozzanak. Igyekszek rövid lenni. A Jelenések 13.1.2-ben olvashatjuk ezt a fenevarat és ezt a szörnyet, és láttam egy fenevarat feljönni a tengerből, amelynek 10 szarva, 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fején káromlásnak a neve. A fenevar, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lába, mint a medvéjé, és a szája, mint az oroszláné, és a sárkány átadta neki az erejét, a trónját és nagy hatalmát. Tehát láthatjuk, hogy a sátán minden egyes dolgot, amivel korábban ő rendelkezett, és még megmaradt neki a mennyből való levettetése után, azt mind korlátlanul átadja ennek az antikrisztusnak, ennek a politikai vezetőnek. Ahhoz, hogy megértsük a Jelenések könyvének a szimbolikáját és a szimbólum rendszerét, ahhoz Dániel könyvéhez kell folyamodnunk, mert ahogy mondtam, nagyon sok utolsó időkről szóló proféciát, amit az Új Szövetségben találunk, az Ószövetségből eredeztethető, és az ószövetségi nyomai vannak, és ennek a szörnynek a leírását leginkább a Dániel proféta könyvének a 7. részében találjuk meg, és ezt szeretném felolvasni még nektek, hogy megértsétek az összefüggést, utána pedig már egy kis táblázatban egy kicsikét ezt össze fogjuk rázni. Ha az Úr megsegít egy bibliaiskola keretén belül, majd szeretném a Dániel könyvét végigvenni, mert most minden egyes pontját nem tudjuk végigvenni. Ez legalább egy 30-40 óra lenne, hogy ezt a 3-4 látomás sorozatot végig tudjuk követni. Dániel 7.1-től ezt olvashatjuk. Belsazárnak, Babilon királyának első esztendejében álmot látott ágyában Dániel elméjének látomásait. Az álmot följegyezte és a lényegét elmondta. Ezt mondta Dániel. Láttam látomásomban éjszaka, hogy íme az ég négy szele rátör a nagy tengerre. Négy nagy állat jött fel a tengerből, mindegyik különbözött a másiktól. Az első olyan volt, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Láttam, hogy szárnyait kitépték, fölemeltetett a földről, két lábra állt, mint egy ember, és emberi értelmet adtak neki. Azután íme egy másik állat jelent meg, egy másik egy medvéhez hasonlított, félig fölemelkedett, és három oldalból volt a szájában. A fogai között így szóltak neki, kelj fel, egyél sok húst. Ezután láttam, hogy íme egy másik állat jött, olyan, mint a párduc, négy madárszány volt a hátán, négy feje volt az állatnak, és hatalmat adtak neki. Ezek után éjszakai látomásban íme egy negyedik állatot láttam, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős volt. Nagy vasfogai voltak, és falt és zúzott, és a maradékot összetaposta a lábával. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt. Mielőtt a szarvakat szemléltem, íme egy másik kicsiny szarv növekedett ki közöttük, és hármat az előbbi szarvak közül kiszakítottak előtte, és íme emberi szemekhez hasonló szemek voltak ezen a szarvon, és nagyokat szóló száj. Kicsit bonyolult volt, ugye, így felolvasásra is nem egyszerű történet, de ha jól figyeltetek, akkor láthattátok, hogy milyen sok hasonlóság volt Dánielnek a látomása és a jánosi látomás között. A tengerből érkezik egy fenevad, Dániel látja mind a négy állatot, és itt tulajdonképpen ennek a négy állatnak a kombinációját, a szimbiózisát látjuk. Látjuk a párducnak a bőrét, a külsejét, az oroszlán szájakat, a medve lábakat, és az egész egy nagy szörnyetegre hasonlított, és majd erre a 10 szarvra, meg a 3 szarv kitöretik, meg 1 szarv kinő, erről majd kicsit később fogok beszélni. Elsőre bonyolultnak tűnik, de természetesen nem az. Ami az érdekessége a dánieli látomásnak, mi történelemben ezt úgy képzeljük el, hogy ezek a birodalmak egymás után szépen következtek. De Dániel ezeket egyszerre látja kiemelkedni, és hogyha megnézzük a történelmet, akkor gyakorlatilag mind a Méd-Perzsa birodalom, mind a Görög birodalom, mind a Babiloni birodalom, és majd később a Római birodalom, körülbelül a Krisztus előtti 7. században kezd el valamilyen szinten növekedni és emelkedni, vagyis egyszerre megjelennek a történelem színpadán, de különböző időpontokban kapnak hatalmat. És az ég négy szele felől, ahogy mondja az ige, ráfújja tengerre, ez a Biblia szerint ez a földközi tenger, ez azt is jelenti, hogy a mediterránum térségéből érkeznek ezek a hatalmak, viszont azt is jelenti, hogy a különböző népeknek a keveredéséből áll elő ez a dolog, és ha otthon lesz időtök, nézzétek meg a Zakariás próféta könyvének 6. részét, ahol szintén van a 4 lovastól szó, és ott is a 4 szelek felől érkező angyalok fogják majd ezeket a lovasokat beindítani, és összekapcsoljátok még a Jelenések könyvében lévő Eufrátesznél lévő 4 angyal, aki visszafogja a szelet, akkor egy komplett történetet fogtok majd kapni az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy a armageddoni gyülekezés hogyan és milyen módon fog bekövetkezni, de ma erről nem fogok beszélni. A következő, amit fontos látni, hogy ezek a birodalmakat Dániel, amikor látja, állatok képében látja, és mindegyik állat tisztátalan. Tiszta állat nincsen közte, csak tisztátalan állat van, és ugyanez a 4 állat, amiről itt szó van, ezt kapja meg korábban Nabukodonozor király álmában. Ő egy állószobrot lát, egy bálványképet lát. Dániel azért nem kapott ilyet, mert ő zsidó volt, ők nem imádhattak bálványt, nem is tisztelhették. Éppen ezért ő állatok képében kapja a kijelentést. Nabukodonozor viszont bálványoknak a képében. És Nabukodonozor egy olyan képet lát, aminek van egy arany feje, van egy ezüstből lévő mellkasa és a karjai, van egy rész vagy bronz derék és csípő, van 2 vaslába és van 10 lábúja, amiről emlékeztek korábban már beszéltem a cserép kapcsán, a téglavetés kapcsán, hogy vas és cserépnek a keveredése. És ha a birodalmakat megnézzük, az első a babiloni birodalom, Krisztus előtt 612-től 538-ig, 37-ig, a Méd-Perzsa birodalom következik 539-től 331-ig, a görög birodalom 331-től 64-ig, majd jön Róma, és 476-ban a nyugati, majd később 1453-ban a kelet-római birodalom is megszűnik, és ami igazából érdekel, az a vonal alatti rész lesz majd. Ezek tehát az elmúlt dolgok, amik már megtörténtek, ezek nekünk már múlt. János azért lát egybe dolgokat, mert ez már neki mögötte volt, Dánielnek pedig még előtte volt. Az aranyfej, ezüst mell és a karok, részbronz derék, has, vaslábak, és a Dániel 7-ben, amit most láttunk, az oroszlán a sas szárnyakkal, ez a babiloni birodalom, a medve a 3 bordával, a szájával, ez a 3 hódítási területét jelenti. Máshol olvashatjuk, hogy jobbra meg balra kelt, ez hol a médek, hol a perzsák voltak a vezetők ebben a koalícióban, de ez most részletkérdés. 4 fejű és szárnyú párduc, ez lesz majd a görög birodalom. Azért 4 fejű, mert amikor Nagy Sándornak a birodalma széthullik, akkor a 4 hadvezére felé osztják szét, Kasszandel, Lüsszimakosz, Ptolemaiosz és Szeleukosz, és a 4. pedig a vasfogú tomboló vadállat, ez a római birodalom, ami a legnagyobb kiterjedését Krisztus után 110-120 körül, ha jól emlékszem, akkor éri el Trajanus császárnak az idejében, és ebből fog származni majd a 10 király és a kis szarv, amiről itt szó volt. A vas és cserép keveréke, ez lesz majd az antikrisztusi birodalom, és ez vezet el minket ahhoz, hogy ezt a fajta keveredést fogjuk majd látni az antikrisztusban, vagyis az antikrisztusi birodalom, amit elő fog állni majd az utolsó időkben, ez egyesíteni fogja majd az összes korábbi birodalomnak a természetét, a kormányzását, a kultúráját, a hatalmát, az intelligenciáját, és ahogy a Dánielnél is láthatjuk a 2. részben, minden egyes birodalomnak van egy vezetője. Nabukodonozornak is azt mondja, hogy te vagy az aranyfej. A Méd-Perzsa birodalomnak a vezetője ki volt, akit Isten profétikusan is előre megmondott. Ő volt Círus, Ansan fejedelme. Aztán a görögöknél egyértelmű, hogy Alexandroszról van szó, Nagy Sándorról, és a római birodalomnál pedig a Augustus császár által kezdődik meg tulajdonképpen majd Rómának a teljes kiteljesedése, és belépünk majd a császár korba. Ez fog majd valamikor megszűnni, ahogy mondtam, 476-ban, 1453-ban, és majd valamikor a mostani időben ez a fajta keveredés elkezd megindulni, és ezekről beszéltem a szinkretizmus és a különböző keveredések kapcsán, hogy ennek a módozatai kerülnek majd elő, és mindjárt megnézzük, hogy milyen birodalmakból, és hogyan fog ez majd tulajdonképpen előállni. És azt is lehet látni, hogy amikor, ha megfigyeltek a Bibliában, ezek a pogány birodalmak mindig akkor tudnak felemelkedni, mindig akkor tudtak erőre és hatalomra jutni, amikor Izrael nem Isten uralma alatt volt, amikor Izrael kilépett Isten uralma alól, Isten szövetségéből. És emlékeztek rá, hogy mondtam, ez a 7. században kezdődnek ezek a birodalmaknak a felemelkedései. Krisztus előtt 722-ben az északi 10 törzset elviszik fogságra, a maradék is Júda ott van, és a nemzeteknek az ideje pont akkor kezdődik, mikor megszűnik Júda önálló államnak lenni, 605-ben, 587-ben és 595-ben Krisztus előtt a babiloniak három hullámban elfoglalják az országot, lepusztítják a templomot, elrabolják a kincseket, és innentől kezdve beszélhetünk a pogányoknak az idejéről, és amikor az Izrael állama majd a helyére kerül, ahogy mondtam, a 70 évhetes proféciában, és az a római birodalom is újjá fog éledni Babilon néven, akkor fogunk majd belépni ebbe az időszakba, amelyről itt olvashattunk. És a egésznek a vége, a Dániel 7-ben olvashatunk majd arról, hogy hogyan fogják a tűzre vetni majd ezt a fenevarat. Erről olvashatunk Jelenések könyvében is, hogy eleve nem fog majd a kénkőlégő tóba vettetni majd a Antikrisztus, illetve a állókép kapcsán pedig egy felülről érkező kő fogja majd ledönteni ezt a szobrot. Miért felülről érkező kő fog jönni? Mert a báványimádás büntetés az mindig a megkövezés volt, és emberi kézérintése nélkül kellett a báványimádóknak meghalniuk, nehogy a bűnük ráragadjon arra, aki esetleg a kezét bármilyen eszköz által rájuk veti. Ez szigorú parancs és törvény volt az Ószövetségben. És itt lehet látni, ez körülbelül ez ilyen sematikus ábrázolása ennek a négy állatnak, és ezekből tulajdonképpen fog majd összeforni az utolsó időknek az antikrisztusi birodalma. Ami igazából a nagy kérdés, és ami a nagy fejtörést okozza, hogy ez egy lokális birodalom lesz, vagy egy globális birodalom. Ugyanis sokan amellett érvelnek, hogy ha megnézzük ezt a négy birodalmat, ha magunk elég kézeljük csak a római birodalmat, mint a legutolsó képződmény, ez gyakorlatilag a mai Európának a körülbelül a fele, akkor hozzátehetjük még Észak-Afrikát, meg valamilyen szinten a Eufrátesz környékéig, ott a pártus kérdés az nyilván vitatott, de sokan azt mondják, hogy valószínűleg Európából és a közel-keleti államokból fog létrejönni, míg az ige több helyen is nagyon határozottan mondja, hogy az egész földet fogja bekebelezni, és ma már azért láthatjuk, hogy vannak törekvések arra, hogy ezt a fajta globális egységet létrehozni, amiről korábban már beszéltem, és majd látni fogjuk, hogy Nimrodnak a nagy álma, hogy minden nép, minden törzs, minden nemzet fölött egy valaki globálisan uralkodjon és befolyásolja az életüket, ez valóban meg fog történni egy kevés időre, 42 hónapra. A Dániel 7. fejezete és a Jelenések 13 között, csak röviden felírtam a párhuzamokat, hát lehet látni, hogy egyértelműen ugyanarról a szeméről beszélünk. Tehát ha ezt a fejezetet nézitek, Dániel 7-et tegyétek mellé, és párhuzamosan láthatjátok, hogy nagy dolgokat szóló szája van, káromolja az Istent, ideig, időkig, fél időig, itt ugyebár a 42 hónapon, üldözi a szenteket és legyőzi a szenteket. Ebből is lehet tudni, hogy itt nem az egyházról van szó. Miért? Hát az Ószövetségben az egyház nem volt kijelentve, Dániel beszél róla, másrészt pedig, hogyha legyőzi a szenteket, akkor Jézus nem mondott igazat, mert Jézus mit mondott, hogy még a pokol kapui sem vehetnek diadalmat az egyházon. Tehát az egyházon az antikrisztusi hatalom és a sátáni hatalmak sem tudnak hatalmat gyakorolni és erőt venni, még itt láthatjuk majd a nyomorúság szentjei kapcsán egy bizonyos ideig, és ezért lesz ez a rengeteg mártír, és ők fognak majd uralkodni Jézus Krisztussal ezer esztendeig, akiknek majd a fejét fogják venni a Krisztus bizonyság tételéért. Nézzük meg röviden a birodalomnak a természetét. Ez azért fontos, mert ha kicsit összevetjük majd a mai időkkel, látni fogjátok, hogy mennyire közel vagyunk már ezekhez az eseményekhez. Az első a Párdusz kinézet. A Párduszról tudni kell azt, hogy vagy leopárd, mindegy, mert a héberben az ugyanazt jelenti. A lényege az, hogy lopakodik. Tehát a Párduc, illetve a leopárd, az mindig úgy cserkészi az áldozatát, hogy nagyon rövid ideig képes nagyon-nagyon gyorsan futni. Éppen ezért, ha nem akar éhen maradni, akkor minél közelebb kell lopakodni, és minél közelebb kell becserkészni az áldozatát, és ez az antikrisztusi birodalomnak a lopakodó természetére utal, hogy úgy fogja majd a földet egyugrással rabul ejteni, hogy szinte észre sem veszik az emberek. Olyan közel merészkedik az emberek mindennapjaihoz, és ez a megtévesztés zajlik most, hogy az emberek észreveszik, ezt olvashatjuk a jelenések könyvében, hogy a föld lakói csodálkoznak, hogy a fenevad itt van, meg nincs, meg volt, meg van. Hát olyan hirtelen elő fog majd bukkanni a római birodalomnak a modern változata, hogy az emberek teljesen ámulatba fognak majd ejteni. A Páruczról tudni kell azt a Biblia alapján, hogy a megtéretlenségnek a szimbóluma, és ez egy olyan birodalom lesz, ami nem lesz kész, és nem lesz képes a megtérésre. Megváltoztathatja a bőrét a leopár vagy a párduc? Hát nyilván nem tudja, Jeremiás 13-23-ban olvashatjuk ezt. És szintén jellemzője az ólalkodás, a Jeremiás 5-6-ban olvashatjuk, hogy párduc ólalkodik a városai körül, és ott egy olyan héber kifejezés van, aminek a szó szerinti jelentése modern verzióban, vagy modern értelmezésben azt jelenti, hogy kontroll gyakorol a város fölött. Tehát kontrollt jelent a párducnak ez a fajta ólálkodása a város körül. És ahogy mondtam, ez a párduc, ez volt a Nagy Sándornak a birodalma, aminek az egyik legjellemzőbb vonása a hellenizáció volt, vagyis egy egységes kultúrát létrehozni. Egy globális kultúrát a birodalomban, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet beszélje, ugyanazt a kultúrát itassa át a családjával. Tehát gyakorlatilag ez volt a terve, jellemzője volt az erkölcstelenség, a görög kultúra volt a világtörténelem az egyik legerkölcstelenebb kultúra, a rómaiak se voltak gyengék, de a görögök még inkább. Ott a homoszexualitás és a mindenféle szexuális perverzió mindennaposnak számított, ismerős egy kicsit, hogy ez a fajta lopakodás érkezik most is, hogy az erkölcstelenséget minél magasabb szinten végrehajtani. A multikultúra jellemezte, Nagy Sándor miután megkapta a egyik Józsdában a kijelentés, hogy ő Zeusnak az utódja, onnantól kezdve gyakorlatilag démonizálódott, még azokat a korábbi barátait és ismerőseit is kivégeztette, aki nem kezdte el például imádni, nem hajolt le például előtte, elkezdte az embereket kivégezni, és ebben a multikultúrában jelent meg az, hogy elkezdték egységesíteni a vallásokat, és elkezdték összehasonlítani a különböző isteneket, és elkezdték egymástól átvenni az isteneket. Emlékeztettek rá, Jeremiás prófétánál is már akkor mondja az Úr, hogy Izrael megtette azt, hogy a Jákvét lecserélte a baálokra, holott ilyet még az istentelen pogányok sem tettek, hogy a saját isteneiket lecserélték volna. Na most innentől kezdve elkezdődik, és mindenki elkezd majd egy közös név alatt futó isteneket imádni. Láthatjátok a római jog a görög isteneknek az összehasonlítása kapcsán is, hogy hány ilyen dolog van. És ez a multikultúra kezd majd elterjedni a görög birodalomban, és valóban egy látszólag, emberileg nézve egy kulturális növekedés lesz, és szintén jellemzője volt az ökumenizmus, vagyis hogy egy vezér alatt, egy uralkodó alatt egyfajta vallás legyen, egyfajta tisztelet legyen. Tehát ez a lopakodás van most, és ha emlékeztek rá, hogy mondtam, az első 9 alkalom bevezetés volt, ott már beszéltem ezekről, hogy a különböző keveredések kapcsán hogyan érkezik meg a mai világba ez a fajta istentelenség, és hogy mondtam, itt majd teljesen tetőfokára fog hágni, mert itt már mindent káromolni és mindent szidni fog majd ez a személy. Hát ez volt a párduc. A következő a medveláb. A medvelábbal kapcsolatban azt kell tudni, hogy ez a Méd-Perzsa birodalomnak volt a szimbóluma. Egy nagyon erőszakos, hódító csapat volt. A kegyetlenség jellemezte őket, hogy a medve is eléggé kegyetlen. Őrültség jellemezte, olyanoknak is neki mentek, akiknek nem kellett volna. Láthatjuk majd, hogy ebből az őrültségből fakad az, hogy megtámadják például a görög birodalmat, a kis kicsiny görög térséget, többször is veszítenek, és ennek a bosszúja lesz majd az, Nagy Sándor tudatosan ennek a bosszújaként fogja majd megtámadni a perzsákat, és fogja majd felszámolni Dariosznak az uralmát, illetve azokat a térségeket, amelyeket korábban a perzsák uraltak. Ami szintén fontos a példabeszédek 17-12-ből, hogy nincs benne józanság, azt olvashatjuk itt az igében, hogy inkább fiát vesztett medvével találkozzon az ember, mint egy bolonddal a maga bolondságában. Itt is erről van szó, hogy a merve, az anya mervének, hogyha elveszik a bocsát, akkor az meg tud vadulni. Tehát az, akármilyen sebesült, akármilyen gyenge, akármilyen erőtlen, az neki megy az élő fának is, és ugyanezt láthatjuk most is, hogy ez a fajta dühöngés, ami ez a mervének a természete, Istennel kapcsolatban, Isten munkájával szemben, ezt láthatjuk a politikában, a kultúrában és minden dologban, ami valamilyen szinten is erkölcsös, Isten tiszteletre méltónak neveztetik, azok ellen van most a legnagyobb támadás. Magyarországon is komoly problémák vannak most bizonyos könyvvel kapcsolatban, és eszeveszett dűvel van kapcsolatban Istennel szemben. Az oroszlán száj pedig elsősorban a beszédet jelenti. Emlékezhettek rá, amikor beszéltem arról, hogy az antikrisztusok az egyik jellemzője mi lesz? Nagyon jó lesz a kommunikációs készsége. És látszólag olyan nagy hatású szónok lesz, hogy meg fogja majd igézni az embereket és a népeket, és be tudja majd hajtani az uralmuk alá. Az ordító oroszlánt is szimbolizálja, aki a sátánnak a szimbóluma. A hangjával általában félelmet kelt, és általában a legyőzhetetlenség látszatát mutatja. Tehát sok ember, akit meg fog igézni majd az antikrisztusnak ez a hatalma és a befolyása, ez fogja majd azt a nimbuszt létrehozni benne, hogy ez az ember legyőzhetetlen. Olvashattuk is, hogy kicsoda viaskodhatik a fenevaddal, kicsoda győzhetné le őt, kicsoda olyan, mint a fenevad. Ez fog majd oda vezetni, hogy ez a személy nagyon sok népen és népcsoporton fog majd tudni uralkodni. És az egészben a legszörnyűbb az, ahogy mondtam, ez a nagyszerű politikus idézőjelbe a képességeit tekintve, míg az első 3,5 évben nagy részt azokkal a képességekkel él, amik pszichikai képességek, nyilván démonikus befolyásra. Itt már az utolsó időszakban, amikor megkapja a hatalmát, innentől kezdve már teljesen a sátánnal át van itatva, ugyanúgy bele fog majd menni a sátán, ahogy Júdásba is belement annak idején, és végre fogja majd hajtani a sátánnak a tervét és a hatalmát. Ez így röviden érthető volt? Jó. 1980-as években az úgynevezett római klub, ez a olajárral kapcsolatos problémák után vetették fel, hogy valami egységet kéne azért csinálni, és a földet 10 régióra osztották fel. És ez azóta is több gazdasági és politikai csoportnak a napirendjén van, hogy a Földön nagyon sok háború van, éhínség van, nehézségek vannak, vallási feszültségek vannak, politikai feszültségek vannak, hogy a Földet osszuk fel 10 régióra, mindegyik élén legyen egy hiteles vezető, és akkor ez a 10 vezető fogja majd tulajdonképpen a Földet kormányozni, és akkor nem lesz az, hogy mind a 170 vagy 200 ország, amennyi az ENSZ-nek a tagja, egymással állandóan konfliktusban legyenek, hanem szépen meg lesz szabva, hogy melyik térségét ki lesz a felelős. Nem azt mondom, hogy ez már az antikrisztusi birodalomnak a felosztása, de nagyon érdekes, hogy ez a 10 régióra való felosztása a Földnek már körülbelül 30-40 éve napirenden van, és ha megnézitek, nagyon érdekes a 7-est és a 2-est, ha megnézitek, ez gyakorlatilag, itt mondjuk ezt az északi részt ne számoljátok bele, ez az ókori római birodalomnak a területe. Hát nagyon érdekes, hogy ebből két rész, és azt olvashatjuk a Dániel proféciájában is, hogy ez a 10 szarv, ez 10 király lesz, aki majd egyesíteni fogja az erőit, ebből fog majd egy személy kiemelkedni, ez lesz majd az Antikrisztus, és az, hogy 3 szarvat ki fog törni, itt a héber szöveg nagyon nem egyértelmű, hogy egyszerűen leváltják ezt a 3 vezetőt, és a birodalmát esetleg felosztják a többiek között, vagy pedig politikai gyilkossággal likvidálni fogják őket, hogy ez az egy személy hatalomra kerüljön. Ez nem teljesen világos, mindkettő mellett szólnak érvek, de egy biztos, hogy ebből a 10 királyságból bárhogy is lesz felosztva a föld, 3 úgy fog dönteni, hogy nem fognak az Antikrisztusnak abban a tevékenységében részt venni, hogy őt imádják, és az ő imádatát Istenként elfogadják. Ez valószínűleg a nyomorúság közepén, ebben az időszakban, amikor a sátán átadja a hatalmat, valószínűleg ez a 3 térségi vezető, vagy ez a 3 király lesz az, akik azt mondják, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk, és majd látni fogjuk, a következő alkalommal fogok beszélni, hogy a nagy valószínűséggel a Babilonban felállított antikrisztusi központot hogyan fogják majd megtámadni a médek, utódai a mai kurdok egyébként, illetve az elámi proféciákat meg fogjuk majd nézni Irán térségében, mert ezek nagyon érdekes kérdések lesznek majd a végidőkkel kapcsolatban. Hát ennyit jegyezzetek meg, hogy valószínűleg, ha nem is ebben a formában, de valamilyen szinten gazdasági, politikai övezetre fogják a Földet 10 részre felosztani, és az, hogy ez sikerüljön, és ennyi sok mindenkit, ahogy mondtam, egy közös nevezőre hozni, és egy globális világvallásban, egy globális faluban az embereket csoportosítani, ehhez fog majd kellene az Antikrisztusnak az a fajta intelligenciája, a beszélő képessége, és azok a természet fölötti dolgok, jelek és csodák, amelyekkel úgymond az ő isteni hatalmát fogja majd demonstrálni, de tudjuk itt a Jelenések 13-ból is, hogy ezt a hatalmat és az erőt majd a sátántól fogja majd kéz a kézben megkapni, és ezáltal sikerül majd neki ezt a fajta hatalmat gyakorolni. A történetben még azt láthatjuk a birodalommal kapcsolatban, hogy ez egy totális hatalom lesz. Ha megnézitek a Jelenések könyvének a 17. részét, ott választ kaphattok arra, és ez egy kicsikét vitatott téma. Azt olvashatjuk, hogy az Antikrisztus a imádatának a kezdete ott fog kezdődni, amikor kap egy halálos sebet, és ebből a halálos sebből felgyógyul. A vitát az okozza igazából, hogy itt egy szeméről van szó, vagy pedig nem. Mert azt olvashatjuk, hogy ennek a szörnyeteknek 7 feje volt, és a Jelenések könyvének a 17. részének a 9. versében azt olvashatjuk, hogy ez a 7 fej, ez 7 hegyet jelent, 7 uralmi központot jelent, és azért egyes írásmagyarázók azt mondják, hogy itt arról van szó, hogy a római birodalom kapott egy halálos sebet, ahogy mondtam, látszólag eltűnt a történelem színpadáról, és mégis majd valamikor az idők végén megint fel fog támadni, gyakorlatilag egy újjászületést fog majd átélni ez a birodalom. A másik oldal pedig azt mondja, és én egy picit inkább e felé hajlok, ahogy mondtam, az Antikrisztus mindenben szeretné utánozni Jézus Krisztust, és nyilvánvalóan, hogy a halált és a feltámadást is valamilyen szinten reprezentálni kell neki, be kell mutatni, és éppen ezért nagy valószínűséggel itt maga az Antikrisztus fog majd kapni egy olyan sebet, ezt a mi szakmán úgy mondjuk, hogy élettel összeegyeztethetetlen sérülést, ami látszólag nem élhet túl senki, és mégis ez a személy túl fogja élni. A nagy kérdés az, és ebbe szintén nincs egyértelmű dolog, hogy a sátán tud-e adni életet, hogy fel tudja támasztani a Antikrisztust, vagy pedig csak úgy tűnik, hogy egy halálos sebet kapott, de nem az volt, és látszólag csodálatos módon felgyógyult. Ami az első elméletet alá támasztja az az, amiről olvashattunk, hogy a sátán nekiadja minden hatalmát, erejét. És a halál és a pokol is hozzá tartoznak. Na most, hogyha a halál szelleme alá lesz rendelve az Antikrisztusnak, akkor nem tud rajta a halál uralmat venni. Ez az egyik elmélet. A másik, ami szerintem azért mégis valószínűbb lesz, hogy csak egy halálos sebet fog kapni, de nem fog belehalni. És ha megnézzük a Jelenések könyvének a 11. részét, a fenevadnak az első dolga az lesz, amikor eljön a földre, és átadja a hatalmat a sátán a fenevadnak, akkor szépen elmegy Jeruzsálembe, Tel Avivba, Ben Gurion repülőtérre, átmegy Jeruzsálembe, és megöli a két prófétát, akik Jeruzsálemben lesznek. A két tanút meg fogja majd ölni, ugyanis az emberek azt fogják mondani, hogy ez a 2x7 csapás, ami volt a 7 pecsét és a 7 trombita, hogy ezeket ez a két tanú okozta, és éppen ezért, amikor az Antikrisztus kivégzi őket, akkor lehet, hogy meg fogja kapni ezt a halálos sebet, a két tanúval való konfliktusa során, mert korábban azt olvashatjuk, hogy senki nem árthatott a két tanúnak, ha bárki ártani akart volna nekik, azok meghaltak. De az Antikrisztus, ahogy mondtam, természet fölötti erővel fog majd rendelkezni, és ezért tudja majd legyőzni ezt a két tanút, és a leírásból tudjuk azt is, hogy amikor ez megtörténik, akkor 3,5 napig nem temetik el a holttesteiket, az egész világ látni fogja, az összes televíziós társaság ott lesz, mindenki közvetíteni fogja, mert végre megszabadultunk két olyan embertől, akik Isten mellett tettek tanúbizonyságot és hitelesítették, és ószövetségi proféciák vannak arról, hogyha az egyik tanú valóban Illés lesz, ő lesz majd az újjáépülő templomban létrejövő Sanhedrinnek is a vezetője, és lehet, hogy rehabilitálni fogják majd Jézus Krisztust is, ez fog majd egy ébredést hozni Izraelben, de ez egy másik történet. Hát ez az első is fontos dolog, az Antikrisztus imádatához az fog hozzávezetni első körben, hogy a halálos sebéből meggyógyul, és ekkor mondják, hogy kicsoda harcolhat vele, ki az, aki egyáltalán szembeszállhat vele, mert látszólag a két legnagyobb ellenséget, aki gyötörte a földnek a lakosait, azokat megölte, és éppen ezért méltó a dicséretre és az imádatra. A második éppen ezért az imádat és a követés. Szintén a Jelenések 17-ből tudjuk, hogy 10 király át fogja adni a hatalmát az Antikrisztusnak, ebből fog majd 3 kiesni, és lesz majd valószínűleg az ellensége ennek az antikrisztusi birodalomnak, és ebből fog majd kinőni ez a kis kicsiny szarv, ami az Antikrisztus lesz. Ekkor fog majd bekövetkezni a második Zsoltárnak a proféciája, hogy a földnek a királyai felkelekednek az Úr és az ő, felkentje ellen, akit az Úr, az Atya felkent a Sionon, és leszagatjuk a bilincseiket, nekünk nem szükségünk Istenre, van itt egy földi Istenünk, ő neki minden hatalom megadatott, hatalmas jeleket és csodákat tesz, és a földön lévő népek, nemzeteknek éppen ezért hatalma lesz majd az Antikrisztusnak ezek fölött, és ahogy mondtam, a három királyt majd félre fogják tenni. És itt következik még be majd egy esemény. A Jelenések könyvének a 17 és a 18. fejezetében olvashatunk a vallási és a politikai Babilonról. A 17. fejezetben lévő vallási Babilon lesz majd az, aki az első időszakban létre fogja majd hozni ezt a fajta spirituális hatalmat, amiről korábban beszéltem az ökumené kapcsán, illetve a vallások egységesítése kapcsán, és az első időszakban ő fogja majd üldözni a keresztényeket és a zsidókat, akik a elragadtatás után fognak majd megtérni, és ezért lesz majd teljes a szentek vérével, a Jelenések 17-ben olvashatjuk, és amikor az Antikrisztus átveszi itt a hatalmat, akkor ez a 10 király elpusztítja ezt a hamis vallás vezetőjét, ezt a paráznát, és innentől kezdve az Antikrisztus majd be fog ülni a jeruzsálemi templomba, ha már istenként imádják, akkor a legfőbb helyen imádják, és fel fogja állítani a pusztító utálatosságot, aminek majd a hamis próféta lesz majd a szellemi atya és a vezetője. Erről majd a következő alkalommal fogok beszélni, és mindenkinek el kell kezdeni az Antikrisztust imádni és követni őt. Ez előírás lesz a Földön, aki ezt nem teszi meg, az a globális kereskedelemből ki fog kerülni. Erről is majd szintén a következő alkalommal fogok beszélni. Aztán olvashatjuk a káromlásoknak a neveit. Azon kívül, hogy ez egy hatalmas fenevad, az egyik legfontosabb jellemvonása az lesz, hogy nevek lesznek rajta, és pedig nem az, hogy hű és igaz, hanem a káromlásoknak a nevei. Ahogy mondtam korábban az Antikrisztus kapcsán is, hogy Krisztussal szembe fog állni, és mindent káromolni fog, ami Istennel kapcsolatos. A Szentírást, Istennek az igéjét, Istennek a kijelentését, Istennek a szolgáit, Istennek a prófétáit, mindenkit kegyetlenül üldözni és káromolni fog. És ami szintén fontos, amiről olvashattunk, hogy elkezdte az Isten sátrát is káromolni. Ismerős a sátor kifejezés? Amikor beszéltem a Nimródi rendszerről, mi volt Nimródnak a fő problémája? Hogy Sémnek Isten kiterjesztést, a sátrazást, a földön való ideiglenes átmenetelt ígérte, és itten pontosan ezzel fog szembe menni, ugyanezt a Nimródi örökséget fogja hordozni, hogy szembe fog menni Istennek ezzel a kijelentésével, teljesen átveszi azt a fajta bábeli kultúrát és gondolkodásmódot, ami Nimródot jellemezte, és szintén a mennyei lényeknek a káromlása is. Tehát gyakorlatilag itt egy ilyen nagyon hiper-szuper minden szenteket szidó és átkozódó rendszerről lesz szó. Tehát gyakorlatilag itt, ha valaki áldással szeretné kimondani Istennek a nevét, már az szinte halálos büntetéssel fog felérni. És gondoljatok bele egy olyan birodalomba, ahol a káromkodás, az átkozódás, a negatív beszéd, az lesz a hétköznap és a mindennapos. Ez fog folyni a csapból, ez fog folyni a tévéből, ezt nyomja a propaganda, minden ezen keresztül fog majd menni, hiszen a ekkor élő szentek hatalmas üldözésben vesznek részt, és ezeket fogja majd pusztítani az Antikrisztus. És megadatott neki, hogy harcoljon a szentek ellen. Itt is érdekes, hogy azt olvashatjuk, hogy adatott neki. Hát önmagától ezt nem tudná megtenni, hogyha Isten nem engedte volna meg, hogy egy bizonyos időre, egy kifutás időre ez a hatalom meglegyen neki. A Jelenések 12-ben olvashatjuk azt, hogy a sátán világosan tudja, hogy kevés ideje van, tudja, hogy nagyon rövidre van zárva az idő, és éppen ezért üldözi elsősorban a zsidóságot, aki a célpontja lesz, mert ha minden zsidót el tud pusztítani, minden zsidó eltűnik a föld színéről, akkor semmilyen ószövetségi profécia, ami az 1000 éves királysággal, a messiási uralommal kapcsolatban lenne, nem fog tudni beteljesedni, és éppen ezért egy őrült harcot kezd el, és nem véletlenül mondja Jézus a Máté 24-ben, de Dániel is beszél erről, hogy amikor felállítják a pusztító utálatosságot, mit kell csinálni? Zsidóknak el kell kezdeni menekülni. Abban a pillanatban az Antikrisztus megszentségteníti a templomot, felállítja a pusztító utálatosságot, ahogy annak idején Antiochus Epifánész is disznót áldozott, és bevitte a vért, a disznóvért, és azt szórta szét a templomban. Ugyanez lesz most, csak ez egy modern változatban lesz majd ez a bálványimádás, és azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok, hogy a futásotok nehogy szombaton legyen, vagy télen. Miért? Aki volt Izraelben, azt tudja, hogy szombaton közlekedni, max gyalog vagy szamáron. Tehát ott se busz, se taxi, semmi nem megy. horribilis összegé lehet csak olyan személyt találni, aki esetleg pénzért elviszi az embereket valahova. Hát Jézus mondja, hogy ezért imádkozni kell a zsidóknak, hogy nehogy szombaton legyen ez a futás, és nehogy télen legyen, mert télen van az esőzésnek az időszaka. Korábban beszéltem a korai és a késői esőzésről, amikor a legjobb menekülési útvonal az mindig délre volt, a Negev sivatag felé, illetve a judeai pusztaság felé, ahol például a kumrányi tekercseket is megtalálták, ahol a barlangok vannak, Dávid is ott bújdosott a barlangokba, illetve az üldözött proféták is barlangról barlangra jártak, ugyanis ebben az időben olyan nagy özönvízszerű esőzés van, hogy ezek a vádik, amiben lehet közlekedni, megtelnek vízzel, gyakorlatilag járhatatlanná válnak az utak a déli térségben. Hát Jézus mondja, hogy ha lehetséges, akkor ha úgy alakul a dolog, akkor lehetőleg ne télen történjen ez a dolog, és ne szombatnapon, mert akkor az nagyon megnehezíteni a menekülését a zsidóknak, és látni fogjuk majd azt a bibliai proféciákból, hogy a zsidóság egy jó része, egy maradéka, a Bokra Pella térségébe fog majd menekülni, és azon keresztül fog majd visszatérni Jézus Krisztus, miután felszabadítja őket, mert Armagedonban nem lesz csata, csak gyülekezés lesz, a harc az egy kicsikét délebre lesz majd, erről Zakariás 9 és 14 között bőséges beszámolót találtok, ma ezt sem fogjuk végigvenni. És azt is láthatjuk, hogy ez a globális hatalom 42 hónapig aratik neki. Tehát az első 3,5 évben kiépíti ezt a rendszert, de még viszonylag nagy rugalmasság van azért a nemzetek között, viszont a utolsó 42 hónapban, ahogy itt olvashattuk, minden nép, nemzet és törzs fölött hatalmat fog kapni, és akik nem fognak az Antikrisztus uralom alá bemenni, az vért, verítéket izzadva fogják majd behajtani ez alá, és nem véletlenül beszéltem korábban erről, hogy az utolsó időkben lesznek gazdagok és szegények, lesz majd egy elit réteg, és lesz egy rabszolgaságba szorított réteg. Erről a példabeszédek könyvében is van egy profécia, illetve a jelenések könyvében is van profécia arra, hogy ez a globális kontroll hogyan fog majd össze a gazdasággal, ha az Úr megsegít szintén a következő alkalommal. Ezt egy kicsikét szeretném úgy összerázni a hét kehelynek az ítéletével. De ez a globális hatalom erre a 42 hónapra fog majd lecsökkenni, és nem véletlenül mondja Jézus ezzel kapcsolatban, ha jól emlékeztek az igére, hogy ha azok a napok nem rövidítetnének meg, senki nem menekülhetne meg. Azért van 42 hónapra leszűkítve ez az idő, hogy az emberek meg tudjanak menekülni. És a jelenések 13.9.10 úgy fejezi be ezt az ige szakaszt: ha valakinek van füle, hallja meg. Ha valaki mást fogságba vet, azt fogságba viszik. Ha valaki fegyverrel ül, fegyver által kell meghalnia, itt van helye a szentek hosszú tűrésének és hitének. Ahogy mondtam, itt nagyon érdekes, hogy itt hiányzik az a jól ismert kitétel, hogy a szellem mit mond a eklézsiának. Itt nem szerepel. A másik pedig az, hogy itt is azokról a szentekről van szó, akik fölött korábban hatalmat kapott, és Dániel is kijelentést kapott. És ami nagyon hangsúlyos, és szeretném kiemelni, amiről itt Jézus beszél, hogy ha valaki mást fogságba vet, az fogságba viszik, ha valaki fegyverrel öl, fegyver által kell meghalnia. És ez egy figyelmeztetés lesz ezeknek a napoknak, a szentjeinek, hogy az Antikrisztus fegyverével nem harcolhatnak. Nem viselkedhetnek úgy, nem állhatnak bosszút magukért, ezért is imádkoztak a mártírok az oltárat, hogy Uram, meddig áll, mikor állsz értünk bosszút, nem ők akarnak bosszút, hanem várják Istennek a bosszúállását, és az utolsó időkben pontosan azért fog meghidegülni sokakban a szeretet, fog elhatalmasodni majd a törvénytelenség, mert az emberek elkezdenek ezekkel a démonikus dolgokkal is, ahogy mondtam, bejönnek majd a gyülekezetbe ezek a különböző dolgok, és elkezdünk úgy gondolkozni, úgy viselkedni, az Úr őrizzen meg bennünket ettől, mint akik démonizálódni fognak, és átveszik ennek a kultúráját, ennek a világnak, a mai világnak a kultúráját és a hatalmát. Hát ezt kell látni, hogy az Antikrisztusnak az első 3,5 év egy konszolidációs időszak lesz, isteni figyelmeztető ítéletekkel, és amikor a két tanút eltünteti az útból, akkor fogja majd átvenni a totális hatalmat, azáltal, hogy imádatni fogja magát, és hatalmat fog kapni 42 hónapra a Földnek a legnagyobb részén. Majd a következő alkalommal szeretnék térképet is hozni, hogy milyen mozgások lehetnek, és csak annyit szeretnék még röviden mondani, hogy elképzelhető, de nem biztos, hogy az következő 5-10 évben olyan geopolitikai változások lesznek a Földön, ami körülbelül a 90-es években volt a hidegháború végével. Lehet, hogy országok fognak megszűnni, országok fognak egyesülni, A népvándorlás is most megint beindult, mint a római birodalomnak az időszakában. Valakik ezt nagyon erőltetik, nagyon szeretnék, hogy ez a vas és cserép keverék Európában minél hamarabb létrejöjjön. A vallások között, a kultúrák között, a politikai rendszerek között. Hát ezeknek a erőltetett folyamata nagyon erősen zajlik ebben az időszakban. És ahogy mondtam, ezek a proféciák egy nagyon kis töredékes megértésem volt ezzel kapcsolatban, ezeket szerettem volna most csak így átadni, mert nagyon sok olyan dolog van még, amit akkor fogunk, ahogy mondtam, meglátni az előzmények kapcsán is, ha már éppen benne leszünk ezekben a proféciákban. És a következő alkalommal pedig az utolsó hét csapással szeretnék foglalkozni, vagyis hogy Jézus hogyan fogja majd visszafoglalni ezt a földet, hogyan fogja majd az antikrisztusi birodalmat felszámolni, és hogyan fog majd visszatérni az ő szentjeivel, az egyházzal dicsőségben, és majd látni fogjuk azt a 10-12 állomást, ami majd az utolsó felvonást fogja majd elindítani. Babilonnak a bukását, az antikrisztusnak a székhelyének a bukását, a megidói, armageddoni gyülekezést, a Jeruzsálemben lévő, Izraelben lévő polgárháborút, majd a maradék zsidóság kiirtásának utolsó kísérlete Bokrában, és hogy Jézus hogyan fog majd Edomba visszatérni, majd az Olajfák hegyére és a Josafát völgyébe. Ha az Úr megsegít, akkor a következő alkalommal ez bele fog férni. De addig is imádkozzunk azért, hogy az Úr minél hamarabb térjen vissza, szabadítson meg bennünket az eljövendő haragtól, és legyünk jó reménységgel arra nézve, hogy Jézus jót készített nekünk. A mi királyságunk, a mi hazánk a mennyben van, nem a földön, nem egy antikrisztusi birodalomban. Mi a megdicsőült és a feltámadt Jézus Krisztust várjuk vissza. Amen.